A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háború keleten és délen, most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság, meg fogjuk őrizni, írta Orbán Viktor a Facebookon még úton Hágában NATO csúcsra. A miniszterelnök arról beszélt, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre, ha máshogy nem, hát az energiabiztonságon keresztül, hiszen felveri az olaj, a gáz, az energiaárát, és így a magyar árszínvonalra is fenyegetést jelent. A migrációból Magyarország kívül tartotta magát, de ellepte az Nyugat-Európát, állandó a terrorfenyegetettség, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy itthon a forgalmasabb közlekedési csomópontokon például ennek lehet is látni a következményeit, megerősített terrorvédelmi intézkedések vannak érvényben. Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal, és ezzel a harmadik világháború kitörését kockáztatnánk, írta Orbán Viktor a Facebookon. Ezért Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba nem szabad felvenni. Magyarország elemi biztonsági érdeke, hogy ne tartozzon Ukrajnával közös integrációs keretbe, írta a miniszterelnök. Orbán Viktor a NATO csúcs margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Geert Wilderssel, a holland szabadságpárt elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs osztály. A PVV a Fidesszel együtt tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak. A NATO főtitkár gratulált Donald Trumpnak az Iránnal szembeni határozott amerikai lépéshez. Mark Rutte üzenetében egyúttal közölte, az összes tagállam a GDP-je legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítja majd. Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettségvállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak 10 éven belül a bruttói hazai termékük legalább 5%-át kell a védelmi kiadásaikra fordítani, jelentette ki Szijjártó Péter Hágában. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette, az elmúlt évek során nagyon komoly beruházások történtek itthon a védelmi iparba, amely iránt a közeljövőben így megnő a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőségeket tartogat. Közös érdek a nukleáris energia terén folytatott együttműködés bővítése Magyarország és az Egyesült Államok között, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter arról számolt be a NATO csúcs találkozó kezdete előtt, hogy telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy azok az elmúlt időszakban dinamikus bővülésnek indultak. Magyar rendőrök segítik védeni a szerb észak-macedón határt, valamint a bolgár-török határt, amelyek az illegális migráció szempontjából az egyik első külső belépési pontnak számítanak, erről beszélt Rétvári Bence. Már sokadik alkalommal hívták ilyen misszióba a hazai egyenruhásokat, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kontingensek búcsúztatásakor. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös szomszédi együttműködésben érdekelt, közölte. Asztalos Csabát, a romániai országos diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem írja elő. Szeretné, hogy a legfeljebb 30 ezer lakosú településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők is részesüljenek évi 15%-os béremelésben, ezt írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsics Tibor emlékeztetett, a kormány már döntött arról, hogy július 1-től 15, majd jövőre újabb 15%-kal emelkedik a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati köztisztviselőinek bére, ezt a kört bővíteni ő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havonta átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Elérte a vízfogyasztás mértéke azt a határt, amely veszélyeztetné a biztonságos ivóvízellátást Érden, Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, Pusztazámoron és Törökbálinton, jelentette be utóbbi település önkormányzata. A súlyos helyzetek megelőzése érdekében a térség településeinek polgármesterei locsolási tilalmat rendeltek el július 6-áig a reggeli és kora esti órákra, értelemszerűen a medencéket tölteni is tilos. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Kvasszinger Jenő, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkész hivatásuk kapcsán a reményről beszélget. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. Ez alkalommal Fodor Péterrel, a Debreceni Nemzetközi Repülőtér forgalmi és földi kiszolgálási igazgatójával, kisgépes pilótával beszélget, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
A szépsége úgy gondolom maga a repülés. Az ember valószínűleg évezredek óta vágyik arra, hogy a levegőbe emelkedjen, és ezt az elmúlt évszázadokban folyamatosan törekedett arra, hogy ezt egyre jobban és jobban meg tudja valósítani, és maga az az élmény, amikor az ember adott esetben a földtől eltávolodik 1-200-1-2000 méterre, az egy olyan érzést ad, ami leírhatatlan is. Akár kívülállók is részt venni ennek a folyamatnak a segítésében, az is egy csodálatos érzés, és 10 éve dolgozom ebben a szakmában, de én nem szeretem ezt a szót, hogy dolgozom. 10 éve ez a hivatásom, és minden nap úgy kerek fel, hogy alig várom, hogy elinduljak a munkába.
21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunk szól, az adás tartalmából. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a köznevelésben címmel tartott előadást dr. Révész Kiszela Kinga, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docense Egerben. Kiállításon mutatták be a kunhímzést Kisújszálláson. Ajánlunkban a kunhímzés motivumairól Monoki Anna Máriát, a Kisújszállási Művelődési Ház munkatársát hallják.
Virág. Virág, virág, virág. Alapvetően ugye ez minden hímzésre jellemző, meg mindenki ugyanabból, az alapból merít egyébként. Nálunk a virágok között, mint említettem, a kunrózsa, ami a legfontosabb, és ezt meg is nevesítettük úgy, hogy kunrózsa, ez például a forgórózsa, van a lapos szegfű, a lilium, a tulipán, a gránátalma, a levélkék, az indák nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapnak.
Ugyanitt tokai frekvenciánkon a görög katolikus rádióadása szól. A 22 órai hírek után mindennapi egészségünk című műsorunkban Pintér Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgetünk arról, mit tehetünk nyáron az egészségünk jólétünk megőrzése, elősegítése érdekében. Arról is beszél, mit tehetünk, ha már megtörtént a baj. Bejátszásunkban ezt Hőguta esetén mondja el.
Gyakorlatilag ilyen kiszáradáshoz hasonló tünetek, szédülés, émeigés, hányás, eszméletvesztés, fejfájás, ezek a fő tünetei ennek, és azt tudni kell, hogy ez nem akkor jelentkezik ám, amikor ott vagyunk kint a tűző napon, hanem mondjuk órákkal később, vagy akár következő napon. Na, ilyen esetben mindenképpen orvos, tehát, hogy ezt otthon házilag maximum az annyit tudunk, hogy hidegvizes borog és folyadékpótlás.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival a szavak tudatos használatáról beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján elhangzott úgynevezett Szólj be a papnak programról hallanak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartott kerekasztal beszélgetésen Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkész vett részt. A moderátor Karnok Ádám volt. Ennek szerkesztett változatát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Itt Egerben, ezen gyönyörű épület falain belül Karnok Ádámnak hívnak. Én a Gyöngyösi Rádiónak a program hírigazgatója és zenei szerkesztője vagyok, emellett a Gyöngyösi Városi Televízió felelős szerkesztője, műsorvezetője. Emellett a Kerecsendi Római Katolikus Egyházközség sekrestjése, emellett grafikus vagyok, illetve szinkronszínész, és hát az Egerszalók ifjúsági találkozóról nem tudom, hallottatok-e, annak vagyok az egyik szervezője, moderátora minden évben, azt hiszem már lassan 10 éve, úgyhogy hát ilyen minőségben ülök és beszélgetek majd itt a mellettem lévő atyákkal, név szerint Bakos Tamás atyával, aki római katolikus pap, Isten hozott Tamás atya nálunk. Itt van velünk Makai László református lelkész is, és Vajda Mihály görög katolikus atyát is szeretettel köszöntöm. Találkozónak a mottoja az a remény is, e köré szeretnénk ezt a beszélgetést is építeni. Pár szóban mutatkozzatok be, honnan jöttetek, hogyan indult a hivatásotok.
Akkor kezdem én. Szeretettel köszöntelek benneteket, ahogy az már többször elhangzott, Bakos Tamásnak hívnak. 2016-ban szentelt papá itt Egerben Ternyák Csaba érsek úr. Nem készültem papnak, de lehet, hogy a többség nem így indul, hogy papnak készül, én abszolút nem. Aztán mégis így alakult. 2 évet Sárospatakon voltam, káplán 3 évet Mezőkövesden, aztán 2 év tanulmányi szabadság Rómába, és 2023. augusztus 1-től itt a közelben Makláron vagyok, plébános, plébányi kormányzó, tök mindegy, hogy hívjuk, ugyanaz a feladat. Maklár nagytáj, Andornak tája tartozik hozzám, és hát a hittudományi főiskolán erkölcsteológiát tanítok, illetve itt az egyetemen is van egy-két kurzusom.
Áldás békesség, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Az én nevem is elhangzott, Makai László református lelkész vagyok, és drága kollégámhoz hasonlóan én se készültem lelkésznek. Ezt pont most mondtam el a héten a Duna TV egyik riportjában, hogy amikor az elhívás elhangzott, akkor egy órát még üldögéltem ott a Biblia meg a szüleim íróasztala fölött, és azon gondolkoztam, hogy ezt hogy fogom nekik prezentálni, hogy lelkész leszek, amikor senki nem volt a családban, semmiféle ilyesmi nem történt. 60-valahány percet gyűjtöttem a bátorságot, lementem, és a szüleim első kérdése a sápadtság, a zöldség, a pirosság, meg mindenféle után, akkor belerogytak a gyönyörű erdélyi fotelekbe, hogy kisfiam, és miből fogsz megélni? Hát, hogyha most próbálom behúzni itt, de szerintem egész jól teljesítettem eddig, szóval így lenne miből leadni. Makláron mi már találkoztunk, ugyanis maklári helyettes lelkész vagyok, de ami a lényeg, itt az Egerszalók szó az megütötte a fülemet, hogy lassan 2 éve már az Egerszalóki Missziói Református Egyházközség lelkésze lehetek, ami igazán felüdülés, ugyanis Hevesen vagyok a Hevesi Központú Református Oktatási Központnak az iskola lelkésze. Óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés és a hevesi kistérségre jellemző összetételés és nehézségek. 4 gyönyörű gyerekem van, nagyon szeretem a képregényeket, a sorozatokat, a sajtot, a finom borokat, verseket, metált, tetoválásokat, de most már inkább továbbadom.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Vajda Mihály vagyok, egri görögkatolikus diakónus vagyok, állandó diakónus, tehát én pap, valószínűleg áldozó pap nem leszek, és szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, én sem készültem soha papi szolgálatra, és kicsit hasonló volt a helyzetünk abból a szempontból, hogy amikor én megkaptam a hivatásomat, nekem azon kellett gondolkodnom, hogy a feleségemnek hogy adom ezt be. A szülők az egyre könnyebb, azt hiszem, hiszen feleségem engem nem reverendás kispapként ismert meg, ez picikét úgy beleköp a levesbe, úgy menet közben. Én vendéglátós végzettségű vagyok egyébként, borokkal foglalkoztam sokáig, szomeliéként dolgoztam, és 2011 óta ikonfestéssel foglalkozok, egy görög ortodox mestertől tanulok folyamatosan, és hogyha Isten megadja, életem végéig fogok. Nemrég másztam le a debreceni székesegyház állványáról, lehet, hogy még festékes is a kezem, hát szentek képmásait próbáljuk megörökíteni a falon, és nekem ez egy hatalmas nagy élmény és kihívás, és egy nagy lehetőség is ugyanakkor, hiszen az ikonfestés ez nem pusztán egy művészeti ág, hanem elsősorban teológia színekben kifejezve, és egy olyan pont a bor mellett egyébként, ahol el lehet jutni a lényegig, holott nem ott kezdjük. Tehát valami érdekes dologról kezdünk beszélgetni, és kiválóan alkalmas mindkét témakör egyébként az evangélium hirdetésére. Ezt szomeliéként is gyakoroltam már, ezt mondtam viccesen annak idején szerzetes nővérek, akik panaszkodtak, hogy hát nem nagyon tudnak odaférkőzni azokhoz, akiket szeretnének megszólítani, ilyen missziós nővérek. És én mondtam, hogy nekünk kicsit más a helyzetünk, mert hozzám jönnek. Tehát nem kell kergetnem azokat, akiket el szeretnék érni, mert ők reggel 10-kor mondjuk fölhívnak, hogy szeretnének egy borkóstolót délután 4-kor. És ők még nem tudják, hogy egy diakónussal fognak beszélgetni a Szűz Máriáról. Az Egerszalókon dolgoztam, ami egy Mária kegyhely. Úgyhogy vannak ilyen lehetőségeink, úgy gondolom, állandó diakónusokként, akiknek civil állásunk mellett kell papi szolgálatot vállalnunk, vagy szolgálatot az egyházban. Úgyhogy hát jó magam ezen a két területen tevékenykedek. Egy feleségem van, és egy kisfiam van.
Köszönöm szépen. Itt többször is megütötte a fülemet az, hogy ugye egyikőtöknek sem volt ez egyenes út, ez a papi szolgálat, és itt a remény már itt több helyen is belekapcsolódik az életetekbe. Ugye, hogyha így végignézzük a gyermekkorotoktól egészen mondjuk a 2025-i évig az életpályátokat, azért a reménynek bőven ott volt a helye. Már csak azért is, mert gondolom, hát reménykedtetek benne, hogy azért sikerül ezt az utat végigvinni. A reményt, mint fogalmat, mint elhatározást az életetekbe hogyan építettétek be? Tamás, hogyha te például, amikor megkaptad a meghívást is, ráadtad a fejedet, hogy bemész a szemináriumba. Ugye nem mindenki úgy fogja föl ezt, hogy hát ez egy nagyon jó egyenes út lesz, aztán itt zökkenőmentesen végigvisszük ezt az 5-6 évet. Azért ide remény kellett bőven a szemináriumi években, meg aztán, hogy kiküldetésben Rómában is jártál, ugye?
Oda nagyon kellett, igen. Igazából lehet, hogy ilyen szempontból is kakuktojás voltam, de hogy maga a szemináriumi 5-6 év, az hát mondjuk azt, hogy én viszonylag egyszerűen ment. Mármint, hogy bekerültem, és akkor tanulni kellett, vizsgázni kellett, imádkozni kellett, stb. És hogy ott nem voltak ilyen úgy nagy krízisek, ami úgy jó persze volt, hogy magammal szembesülni, és stb. De hogy alapvetően inkább nekem maga az, amikor megkaptam ezt a meghívást, én nem 60 percig gondolkoztam, hanem nagyjából 8-10 hónapig. De igazából, amikor ki tudtam mondani azt, hogy igen, akkor én ezt elfogadom, hogy akkor legyen ez az út. Én nem előtte, hát Debrecenbe kezdtem az Agráregyetemen, aztán Sárospatakon tanítóképző lett belőle, nem tudom, 10-valahány évig néptáncoltam, szóval abszolút úgy mentem a szemináriumba, hogy ilyen, hát hogy én vagyok az, aki itt kilóg a sorból. Aztán rájöttem, hogy nem csak én, vagy nem lógok ki a sorból ilyen szempontból, de hogy amikor ott én ki tudtam mondani azt, hogy igen, hogy akkor elfogadom, hogy ez az én utam, vagy én erre igent mondok, igazából ott, hát hogy mindig reméltem valamibe, amikor nem tudom, dolgoztam az iskolába, tanítottam kistérségi társulást, hogy mindig volt valami feladat meg cél, de amikor azt mondtam, hogy igen, akkor igazából ott lett távlat. És ilyen értelemben úgy remény is, mert ugye a remény azt gondolom, hogy ez mindig az egy távlatot ad az ember életének. Ott ez így kinyillott, vagy így felerősödött. Tehát nyilván és persze, hogy közben is remélni kellett, hogy de hát már előtte megcsináltam egy tanítóképzőt, tehát az, hogy most vizsgázni kell, az nem volt olyan meglepő vagy megrázó, mert hogy előtte is kellett. És mondjuk az Agráregyetemen sokkal keményebb vizsgák voltak. Nyilván mindenhol megvan a maga nehézsége, de hogy ott tényleg egy ilyen, azt láttam, hogy a helyemre kerültem, és azt gondolom, amikor az ember így a helyére kerül, nyilván remény, mint olyan akkor is végigkísért tényleg, hogy itt elhangzott a mindennapokban, de főleg ilyen helyzetekben. És hát amikor az ember egy új helyre kerül, új misés káplánként, aztán egy másik helyre káplánként, az mindig ilyen, hát persze remélem, hogy majd itt is jól fogom csinálni, vagy, de hogy az mindig ilyen, nem azt mondom, hogy zsákba mocska, de hogy minden közösség más. És hát akkor utána, amikor meg Mezőkövesden ott tényleg nagyon jól éreztem magam, szívesen maradtam volna, ott is belekeveredtem egy a néptánc csoportba, szóval, hogy és akkor hívott érsek atya, hogy hát, hogy úgy gondolt, hogy akkor 2 év Róma. Na és akkor itt éreztem, hogy igen, a reménynek azért óriási jelentősége van, és hát ezek is úgy nagyjából teljesedtek.
Folytatjuk adásunkat, melyben Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görögkatolikus diakónus és Makai László református lelkész beszélget. A remény nem csal meg mottóval rendezett Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozóján elhangzott kerekasztal beszélgetést több mint 150 fiatalnak rendezték meg.
Hogyha az egyetemi évekre visszagondolok, akkor 2 dolog jut az eszembe. Az egyik, hogy aminél a remény kulcsfontosságúvá, illetve létfontosságúvá vált, azok mindig is a héber szigorlatok voltak, mert ott aztán, tehát amikor a professzorunk úgy fogadott, hogy beléptünk az iroda ajtaján, mindenhol mindenféle furcsa nevű fazontól furcsa nevű könyv, és a szoba belső részén, az ajtó belső részén egy ilyen hatalmas barna paca. És kiderült, ezt rögtön elmondták első éven az 5. évesek, hogy vigyázzunk, mert van egy barna paca az ajtón. Első évesként azt se tudtuk, hogy mi merre, hány méter, pláne barna paca. Kiderült, hogyha valaki a beugró szójegyzetet nem tudja, akkor valószínű, hogy a barna pacával megismerkedik, ugyanis a legenda szerint néhány évvel ezelőtt az egyik negyed-ötöd éves vizsgáztatóhoz az eszpresszóját hozzávágta, miközben menekült ki a lendő kollega. Én hála Istennek eszpresszóval nem találkoztam, de volt már ilyen, hát kvázi halálközeli élményem így a Hébert illetően, tehát a reménység az nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt. Gyülekezeti lelkészi szolgálatban és tapasztalatban, miután megtörtént az első lelkész képesítő és a második lelkész képesítő a gyakorlati éveket, a kisegítő segédlelkész, segédlelkész, aztán beosztott lelkészi éveket éltem át Kecskeméten. Ott minden egyes alkalommal a remény és a szerep és a szolgálat ilyen Bermuda háromszögében próbáltam evickélni. Nagyon nehéz volt kimondani nagyon sok gyülekezeti tagnak, aki jött, vagy ismeretleneknek, hogy én vagyok, és segédlelkész vagyok. Ja, hát ők a tiszteleteshez jöttek. Hát mondom, remélem én is az leszek majd egyszer, de most még csak jelenleg velem kell beérni. Sok olyan helyzet volt, ahol szükség volt arra, hogy lássam úgy önmagamat is, és a szolgálatomat is, hogy az Isten értékesnek tartja, formál engem is, és rajtam keresztül is tud ajándékot adni. Tehát ebbe a reménybe kapaszkodni, hogy nem azok értékelik, akik meglátják, hogy én még csak félig vagyok lelkész, csak lel vagyok, de kész még nem, vagy valami ehhez hasonló. És amikor Nagykátára az első önálló szolgálati helyre kerültünk, ott is több gyülekezet tartozott egybe, akkor ez missziói egyházközség volt, és akkor ott egy teljesen lepusztult gyülekezetet találtunk. Bendegúz a kisfiam a saját kis matchboxával, meg a bari bárányával volt az egyetlen gyerek a gyülekezetben. Volt 13 nagyon cuki néni, meg két rettenetes morcos bácsi, és amikor a gyerkőcöm elejtette a matchboxot, akkor ezek a nagyon, ez a szokásos, nagyon érdekes jelenet volt, hogy mindenki összehúzott szemmel, így hátrafordult, hogy mit csinál ez a gyerek itt. És akkor rájöttek, hogy az enyém, akkor így rögtön ilyen udvariassági dolgok történtek, ez nagyon mókás volt. De az, hogy ebből a gyülekezetből legyen valami, az, hogy használjon az Isten, ahhoz kellett az a remény, amit a szerephez, hogy mit keresek én ott lelkipásztorként, lelkivezetőként. És ami a számunkra, és református lelkészként mondom, hogy a reménynek a tulajdonképpen a meghatározása az, hogy az Isten jó. Az Isten jó, teljesen függetlenül attól, hogy én mennyire érzem őt jónak. Mert nem az én érzékeléseimtől függ az ő jósága. Az Isten hűséges, és nem attól függ, hogy én mennyire érzem őt hűségesnek. Ebben a reménybe tudunk kapaszkodni, mert a református hitvallás, amikor beszél arról, mi az igazi hit, akkor tudást, ismeretet, bizalmat is megemlít, mint érzelmi összetevőt is, és hát itt a gondviselésről is szó van, és itt ezt gyorsan lekerekítem. A remény nálunk családilag, egy nagyon egyszerű történetet engedjetek meg, hogy megosszak veletek. 4 nagyszerű gyerekem van, 1 fiam, ő a legidősebb, és 3 lányom. Panni lányom tegnap töltötte be a 19. évét, és amikor a kiírt időponthoz közeledtünk, akkor össze volt készítve már minden, Pestre mentünk volna, Nagykátán laktunk, és feleségem szól, hogy szerinte lehet, hogy érdemes lenne készülődnünk. Én bölcs férfiként, dehogy is, drágám, dehogy is. Nem, de nincs ott még semmi. Aztán mondta, hogy de, és amikor oda léptem, és oda néztem, akkor azt láttam, hogy nem fogunk Pestig eljutni, de még Jászberényig se. Bevittem a hálószobába, és a hálószobába kikiabáltam anyukámnak, aki Bendegúz fiunkat fölébresztette, aki 4 éves volt akkor, hogy hozzon azonnal forró vizet, törölközőket, ugyanis jön a kis tesó. És fölhívtam természetesen a mentőket, és azok mondták, hogy jönnek, és Panni lányom megszületett otthon, anélkül, hogy mentő jött volna, tehát én voltam ott, meg a feleségem. És amikor a lányunk először megjelent ezen a világon, akkor csukva volt a szeme, a nyakára volt tekeredve a köldökzsinór, és egy hangot nem adott ki. És akkor én ott egy pillanat tört részéig ott álltam, és teljesen lefagytam, és egy ilyen töredék szavas imádság világot tudtam csak elnyűszenteni, vagy elsóhajtani, mert történtek tovább a dolgok, és éppen egy ilyen vetődéssel el kellett kapnom a gyereket, ahogy világra jött. Ott volt, összetekeredve, szótlanul. A mentős később megkérdezte, hogy elvágtam-e a köldökzsinort. Mondom, mivel a körömollóval? Hát hogy? Vagy a kenyérvágó késsel? Tök durva cuccam úgy, ez a köldökzsinór dolog. De a lényeg az, hogy ott volt a gyerek, ott volt a kezemben, feleségemből ömlött a vér, és én tudtam, hogy én a verzió, vagy végignézem, hogy elvérzik a feleségem, és nem tudom megmenteni, nem tudom, mi van a gyerekkel, mert nem vagyok szülész, senki másom nincs, csak ő. Ők itt vannak ketten, de senki másom nincs, csak az Úristen. És azt tudom, hogy ő jó, hogy ő hűséges. És megfogtam Panni lányomnak a gyönyörű két lábát, fölemeltem és megráztam, és kijött belőle minden, és gyönyörű hangja volt. Fölsírt, és mondom, kislányom, koncertekre fogunk menni, mert ahogy te itt üvöltözöl, az egyszerűen. Megérkeztek a mentősök, a templomban égett a villany, a parókián égett a villany, én meg, mint valami rossz Z-kategóriás filmben, a lelkész, megyek ki, véresen mindenhol. Ezek város néznek Nagykát a fő utcáján ilyen tízzel. Én itt csápolok, bejönnek, rám néznek, szerintem már tudták, hogy mi történt, vagy legalábbis sejtem, hogy jót gondoltak, és mondtam, hogy már megszületett a gyerek, és már rohantak föl. Utána le lettünk szúrva a Jászberényi kórházban, hogy milyen felelőtlenek vagyunk, meg hasonló, de ez helyre jött. De az, hogy ott senki másunk nem volt, csak az Úr, történhetett volna bármi, és csak ő volt, hazakerült Panni lányom, és aznap, ahogy ő hazakerült icipici kisbabaként, be kellett vinni a fiunkat egy rettenetes betegséggel a kórházba. Bent is maradtam vele két hétig egyedül. És azt látjuk, hogy Panni lányunkat az Úristen oltalmazza és védi, mert lehet, hogy ő is majd olyan pályára megy, ahol az Úristenről fog beszélni több és másféleképpen. Szóval a remény az a kézzelfogható valóság, hogy az Isten jóságos, az Isten hűséges, és sokkal-sokkal nagyobb a hatalma, mint az bármelyikünk el tudná képzelni. Számomra legalábbis, ahogy ránézek erre a gyönyörű nagylányra, aki az én nagylányom, ezt látom újra és újra, hogy az Isten jóságos. Függetlenül mindenféle külső körülménytől és mindenféle történéstől ő jó.
Én nem tudom, hogy a remény nekem hol jött be a képbe. Én alapvetően más irányból indultam. Az én családom nem volt gyakorló, egyáltalán senki. Tehát ez így nekem jött. Egész kiskoromban föltűnt, hogy én olyan elmélkedő fajta vagyok, olyan gondolkodó, a kereső, ez a lázas kereső fajta fickó maradtam egyébként. És ez körülbelül ott vált nyilvánvalóvá, amikor nagymamámtól hallottam egyébként Istenről, és ez a képes Biblia, amit biztos sokan ismerünk, az volt otthon, a nagyszülői házban, és azt úgy néha lapozgattam, mert tanultam belőle rajzolgatni. És ilyen szabolcsi gyerek vagyok, sokat dolgoztunk a kertben, sokat segítettünk, és a nagymamámmal, amikor kapáltunk, akkor egyszerre, nagyon emlékszem rá, körülbelül 10 éves lehettem, azt mondta, hogy hát kisfiam, látod, porból lettünk, és porrá is leszünk. És ez olyan élményszerűen tapasztaltam meg azt, amikor húztam nem tudom, a szabolcsiak vannak itt a horolót, meg van, ami a horoló? Nem a kapa, hanem ami ahhoz hasonlít, csak így húzni kell, nem csapkodni vele. Tehát ez, amikor ott a földdel dolgozik az ember, és hogy körülbelül 10 évesen turkáltam a homokot, és akkor így egy pillanatra így az én belém hasított, hogy te álljunk már meg egy pillanatra, hogy én is. Tehát én is homok leszek. És ettől egy picit úgy megijedtem. Ez elkezdett foglalkoztatni, úgyhogy éjszakánként, amikor lefeküdtem az ágyba, akkor ezen gondolkodtam. És így próbáltam így elképzelni, hogy meghalok, hogy nem veszek levegőt, és akkor ez így fog maradni, vagy mi lesz. És onnantól kezdve egy ilyen lázas keresésben voltam, és a templomba úgy jutottam el, keresd a nőt, hogy szerelmes lettem 10 évesen végtelenül, és mint kiderült, a kislány beiratkozott hittanra, hát elkezdett engem is érdekelni ez a dolog. Az első hittanórából annyira emlékszem, hogy a padban ültem, és így néztem a szőke haj zuhatagot, ami ugye előttem ült a lány. Aztán ott elkezdtek olyasmiről beszélni engem, ami kiderült, hogy engem érdekel, hogy hoppá, van örök élet. hogy az Úristennek más tervei vannak az emberrel, mint ahogy ez ma úgy tűnik, hogy élünk egy világban, de a Jóisten nem ilyennek teremtette ezt a világot. És akkor elkezdtem keresni, foglalkoztam mindenfélével, harcművészetek közbe jöttek, aztán azzal ezek a távol-keleti dolgok, aminek nagy hasznát veszem fiatalokkal való beszélgetésekkor egyébként. Tehát nekem valahogy így több lépcső, több vargabetű után jutottam el a diakonátusig. Egyébként egy ortodox templomban láttam szolgálni diakonust, és én ott kaptam meg a hivatásomat, és abban az időben sokat jártam a dálmóci szerzetes atyákhoz, akik ma már püspökök, Fülöp atya és Atanáz atya. Rájuk borítottam az éppen aktuális problémáimat, illetve vívódásaimat és kérdéseimet, és abban az időben Fülöp atyának szegeztem a kérdést, hogy nálunk miért nincsenek diakónusok, hogy ortodoxoknál látom, mert annyira kinyílik a liturgia, nálunk miért nincs? És akkor azt mondta, hogy hát a mostani vezetés az úgy annyira nem nyitott ebbe az irányba. És egy év múlva Benedek pápa kinevezte ugye megyéspüspöknek, és akkor fölhívtam és megkérdeztem, hogy a jelenlegi vezetés mit gondol arról, hogy szükségünk lenne esetleg diakonusokra. Úgyhogy nekem valahogy így indult el, aztán a pázmányra iratkoztam be, tehát én nem voltam szeminarista, nem tudtam még akkor mi hasznát fogom venni, csak amikor visszatértem az egyházba, ugye minisztráltam általános iskolás koromban, ott szerettem meg a liturgiát, a tömjén illatát, és egy szerb templomban, ráckevei templomban, aki nem látta, nagyon ajánlom, hogy nézze meg. Oda beléptem, és egyszerűen nagy körülölelt az a tömjén illat, ami azokban a több száz éves falakból áradt, akkor hirtelen éreztem, de fizikailag éreztem, hogy így puty, valami kipukkant a szívembe. És akkor éreztem, hogy nekem ez nagyon hiányzik, és hogy vissza kell térjek az egyházba. És akkor a főutcai templomban, görögkatolikus templomban Budapesten botlottam bele, ebben nem megyek bele, és a káplán atyát kezdtem el zaklatni. És akkor éreztem, hogy én most újra akarom kezdeni. Tehát, hogy igen, megkereszteltek, de most én szeretném. Szeretnék megkeresztelkedni. És akkor nézett a káplán atya, hogy te görög katolikus vagy, nem? Hát mondom, igen. Hát akkor meg vagy keresztelve, de nincs, nem keresztelünk újra. Hát mondom, ez nem jött be. Akkor van valami bérmálás, nem? És kérdezte, de görög katolikus vagy? Mondom, igen. Hát akkor van egy rossz hírem, meg vagy bérmálva. Hát mondom, akkor ez se jött be. Akkor mit csináljak? És akkor azt mondta a mosolygó atya, hogy vedd komolyan a hitedet. Én ott jöttem rá, hogy nem tudom, mi a hitem. És akkor nem volt jobb ötletem, beiratkoztam a pázmányra. És ott elvégeztem egy katekéta szakot, és sokkal-sokkal később kerültem abba a helyzetbe, hogy megkaptam a hivatásomat, és akkor ez a katekéta végzettség elég volt a felszenteléshez. Tehát mi állandó diakonusokként maradunk ezen a szinten, nem lépünk tovább, viszont a keresés az továbbra is zajlik. Tehát én nem tudom annyira remény felül, remélem, hogy eljutok a mélységére annak, amit keresek, mert azt tapasztalom az egyházban, hogy fiataloknak mondom, hogy ez nem úgy működik, hogy valaki megtér, és akkor bekerül egy közösségbe, vagy megtanulja az alaptételeit a hitünknek, és akkor kipipáljuk, hanem ennek sosincs vége, mivel Isten végtelen. És az ember szívében egy Isten alakú űr van, és ezért zabáljuk fel a világot. Mert nem birtokoljuk az Úristennek a kegyelmét, nem él bennünk az Úristen, mert nem engedjük oda, de az az éjség, ez a szomj, ez ott van, és nem hagyja az embert nyugodni, és megy, és mindig új kell, mindig több kell, mindig nagyobb kell, mindig modernebb kell, mindig drágább kell, a bolygó meg közben belerokkan. És a hitünk azért lehet remény, így globális szinten is, minden, ugyan sokat foglalkoztak a teremtésvédelemmel. Hát ez az emberi szívnél kezdődik el, nem a Teslánál, vagy a nem Teslánál, hanem hogy mi van a szívemben, ki van a szívemben, ott van-e az, aki ki tudja tölteni a szívemet. Valahol úgy gondolom, hogy itt kellene elkezdenünk beszélgetni a fiatalokkal, vagy erről, a vágyaikról, és arról, hogy vajon mi az embernek a hivatása, vajon mi az, amit ők is keresnek, keresnek-e valamit, van-e bennük tűz, miért van ott ez a tűz? Ezek úgy gondolom nagyon fontos kérdések.
Folytatjuk adásunkat, melyben Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkész beszélgetését hallják.
Az egyik könyvélményemet mondom el, a könyvnek a címe a Mélység evangelizációja, Sarutlan Kármelita nővérek rendjének az egyik ilyen puha fedeles kiadványa. Szerintem keressetek rá, légy szíves, nézzetek meg, mert újra és újra egy-egy mondat így előkerül, és az egyik, az első, nem tudom, tizenvalahány oldalnál van az a mondat, szerintem a kulcs, és az én érzelmi jóllétemnek is az egyik kulcsa. Azt teszi föl az író nevét, sajnos nem tudom, ezt nézzétek el nekem. A lényeg, ez a mondat, hogy eljutott-e a szívem legmélyéig, az összes titkolt szégyenig, fájdalomig, kérdésig, félelemig, eljutott-e az evangélium? Tehát a szívem legmélyéig. Mert valóban, hogyha kitágítjuk a kört, akkor lehet itt kozmikus dolgokról is beszélni, meg bolygóméretű dolgokról is, de a szívnél kezdődik valóban. És hogyha arról van szó, hogy engedjük, hogy az Úristen örömhíre valóban a szívünk legmélyéig eljusson, hogy ne legyen olyan rész, amit ti is, én is elrejtek, kozmetikázok, becsapva önmagamat, meg becsapva a lelkivezetőmet, becsapva a közösségeimet, hogy nincsenek olyan dolgok, amikhez még hozzáférés kéne biztosítani az Istennek, akkor én úgy gondolom, volt már is ilyen lelki tapasztalásom, hogy akkor a reménység, a hit és a szeretet mellett az így megerősödik, és így előjön, és az összes nehézséget könnyebben átélhetővé, nem csak túlélhetővé teszi. És ez szerintem fontos lenne, hiszen mi is, ti is, mindannyian, akik most itt vagyunk, mi nem túlélésre játszunk. Mert ha csak túlélésre játszunk, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És pont az a lényeg, hogy a reménységnek a mi részünkön túl az isteni alapja az az, hogy Krisztus feltámadt, bizonnyal feltámadt. És ez mindent megváltoztatott. Szóval mélységek evangelizációja, talán nem csak az én szívemnek vannak olyan mélységei, amikbe érdemes leengedni teljesen az evangéliumot.
Azért is jók ezek a beszélgetések, mert a fel nem tett kérdéseimre ilyenkor mindig választ kapok a történetek alapján. Egyetlen egy kérdésem van, és kérlek benneteket, hogy tényleg egy mondatban próbáljátok meg összefoglalni. Számotokra mit jelent a remény?
Mozgatórugó erő, lendület, ami visz előre.
Amikor a Szentírás legutolsó lapját megnézzük, Jelenések könyve végét, nem tudom, más is volt-e úgy, én gyerekkoromban elkezdtem olvasni egy könyvet, gyorsan hátralapoztam, és az utolsó mondatot elolvastam, vagy az utolsó oldalt. Isten lesz minden mindenbe. Ez biztos. Addig nagyon sok minden történhet, lehet még varga betű, de a reményt az adja meg, hogy elolvastuk az utolsó oldalt. Pontosan tudjuk a történetnek, mi lesz a vége. A mi dolgunk az, hogy kitartsunk Isten mellett, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül, de az utolsó lapot az Úristen fölmutatta nekünk. Ez volt a képem.
Kapcsolódok hozzátok Jelenések könyve, nem a Jelenések könyvéből, de az egyik tanítvány azt mondja, hogy láttuk őt, és ő telve volt kegyelemmel és igazsággal. Zsoltárok könyvéből pedig, amit a Szalókiaknak is már csomószor mondtam Isten tiszteleten, nekem is az ige nagyon sokat jelent, és remélem, hogy nektek is majd sokat fog, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne reménykedik. Egy másik fordítás szerint boldog az az ember, aki ő benne bízik.
Most pedig eljött a ti időtök, hogyha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, rakjátok fel a kezeteket.
A Szólj be a papnak szelleméhez híven egy provokatív kérdést szeretnék feltenni. Külső szemlélőként, főleg az Isten hit kegyelmét nélkülözők szempontjából tűnhet úgy, hogy az egyházaink kapitalizálják a reményt, a belső bizonytalanságainkra, félelmünkre alapozva anyagi hasznot húzunk az emberekből. Hogy egy kedvenc filmemből idézzek, babonás vénasszonyok kezét szorongatjuk, miközben örök életet ígérünk nekik, és hogy mit gondolnak, lehet-e ennek a kritikának alapja, illetve hogyan lehet erre megválaszolni?
Hogy lehet-e alapja, szerintem lehet, hiszen volt már ebből egy nagy cirkusz ott a 15.-16. század környékén, és most tudatosan kerültem eddig a búcsú témáját, mint olyat, tehát van alapja, sajnos. Ugyanakkor azt gondolom, hogy hogyha valaki ezt kívülállóként, úgy külsősként mondja, hogy mondjuk nem tagja semmilyen közösségnek, felekezetnek, egy kicsit szerintem sztereotíp ez, hogy hát, hogy igen, hogy így kiárusítjuk meg. Azt gondolom, hogy ezzel a, ez a tapasztalat, hogy ezzel a mentalitással, amiből mondjuk nyilván középkor, stb. Azért minden korszakot a maga körülményei szerint érdemes megítélni, és nem a mostani mentalitással, hogy, hogy persze, hogy volt egy ilyen időszak, hogy egy kicsit inkább a félelemre építettük fel ezt az egész történetet, hogy utolsó ítélet és tisztító tűz és kárhozat és stb. Nyilván ezeknek van realitása, de hogy azt gondolom, hogy ezzel már nagyon nem lehet appellálni, vagy nem is érdemes, mert hogy a mostani generáció, vagy a mostani közösségek már annyira nem vevők erre a stílusra. És hát azt gondolom, vagy nekem az a tapasztalatom, és ezt próbálom, és akiket ismerek, atyákat, kollégákat, szerintem nem nagyon találkoztam ellenkező példával, hogy nekünk ez a feladatunk, hogy ez a szeretet Istenét hirdessük, vagy a szeretet evangéliumát, ami pont erről szól a remény, hogy az Isten úgy szeret, ahogy vagy. És nyilván mindig van ebbe több, de hogy ahogy most vagy, itt, ahogy vagy, úgy szeret az Isten, de hogy mindig meg vagyunk hívva a növekedésre. És hogy én azt gondolom, vagy ezt próbálom képviselni ott, ahol vagyok, hogy ez a jó irány, és ez a kiárusítás, hogy nem kéne még egyszer belefutni ebbe a történetbe.
Nagyon rövid leszek. Szerintem érdemes külön választani, amikor ilyen kritika elhangzik, hogy az egyház lényegéről beszél, vagy az egyházi szolgálatnak a kísérő jelenségeiről beszél. Azaz, hogy részt veszünk a társadalom életében úgy, hogy átvállalunk állami szerepvállalásban lévő dolgokat, iskolák, intézmények, stb. Ezekért valami financiális támogatásban részesülünk, mert hallok én is olyan véleményeket, hogy a kormányzatok öntik az egyházakba a pénzt, és a papok, meg a lelkészek milliómosok, és akkor mondtam, hogy akkor egy kis türelmet kérek, mert föl kell hívnom a feleségemet, mert én nem tudok arról. Most vagy eldugta, vagy nem tudom, mi van, de én nem tudok erről. Szóval egyrészt tehát az egyház lényegét, a másik pedig nagyon fontos az, hogy ez az egyház lényegéhez kapcsolódik, az, hogy felnőtt korú hitre van szükség. Mindenkinek felnőtt korú érett hitre van szükség, mert anélkül mondhatnak olyan emberek markáns, sarkos véleményeket, hogy nem tartoznak közösséghez, fogalmuk sincs, hogy mi van, nem olvassa a Szentírást, és olyan svunggal nyilatkozik róla ordinári ostobaságokat, hogy az ember, nem tudom, hogy kiesek a cipőmből, vagy lehullik a hajam, vagy valami, teljesen megdöbbentő, és minősítik, hogy mi monetizáljuk, meg mindenfélét csinálunk. Ez szerintem lelki éretlenség is, és szellemi éretlenség is. Tehát nagyon könnyű, és ezt most nem hárításból mondom, de nagyon könnyű úgy tematizálni az egyházi szolgálatot, hogy mi, minket hívőket megpróbálnak sarokba szorítani, hogy nekünk aztán magyarázkodnunk kell. Nem kell magyarázkodnunk. Nem kell, ez gyenge poén lesz, egyébként sem az inkvizíció pallosát elővenni, sem pedig magyarázkodnunk nem kell, mert azok a sarkok, amikbe be akarnak ilyen kérdésekkel szorítani bennünket, az sok esetben a saját tudatlanságukat leplezik le, hogy nem ismerik sem a témát, sem az egyházat. Minden lelki vezetőnek egyéni felelőssége, hogy lelkileg, érzelmileg, hitbelileg hogy neveli a rábízottakat, és hogy pásztorolja. A közösségnek, a gyülekezeti közösségeknek, itt az egyetemi közösségnek is felelőssége, hogy felnőtt, érett hitre jussunk el. És hogyha így élünk, akkor én meg vagyok győződve, hogy a hangok föl fognak erősödni, nem fognak elhallgatni, de fölerősödnek. Mert ahol az Isten megjelenik, ott az ellenállás is erősödik. Szóval ezekre a kérdések, ezekbe bele kell állni szerintem. És meg kell válaszolni, hogy ki tartja fönn a helyi egyházközséget. Adakozunk szívből és szeretetből, és nincs ez a fajta manipulatív. Mert a célunk, az egyház célja, hogy Isten mindenekben legyen, és az ő jóságát hirdessük, és mindaz, ami történt.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm Bakos Tamás atyának, Makai László atyának, Vajda Mihály atyának, hogy itt volt és hogy beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján elhangzott úgynevezett Szólj be a papnak programról hallottak összeállítást. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében 2025. február 14-én tartott kerekasztalbeszélgetésen Bakos Tamás római katolikus pap, Vajda Mihály görög katolikus diakónus és Makai László református lelkész vett részt. A moderátor Karnok Ádám volt. A rögzítésben segítségünkre voltak a Szent István Televízió munkatársai. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.